Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban először arról lesz szó, hogy mikor érdemes a játékterápiát alkalmazni, hány éves kortól javasolja az Inforádió által megkérdezett szakember. Utána a társasjátékozásról hallhatnak, melyek ma a legnépszerűbb játékok, mit tehetnek egyesületek a közösségi programok szüneteltetésének idején. Tartsanak velünk! A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedés zavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást, mondta Eidner Bernadett gyermekterapeuta. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel, gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását. Mióta alkalmazzák magát a játékterápiát, és Magyarországon ez mennyire van benne, akár a pszichoterápiába, akár az oktatónevelő módszertanokban?
Talán azzal kezdeném, hogy szerintem ősidőktől jelen van. És itt Huizinga jutott eszembe, aki azt mondta, ugye, hogy homo ludens az ember, tehát a játékos ember, és hogy játékból fakad a kultúra, és nem pedig fordítva, tehát ennyire ősi magával az emberi létezéssel egyenértékű. És tulajdonképpen amilyen játékterápiával én dolgozom, ahhoz ez nagyon közel áll, mivel hogy a játék szabadsága, tehát önmagában az, hogy játszunk, és ez mindig is jellemző volt az emberiségre, az önmagában lehet terápia, mindenféle külső beavatkozás nélkül, és nagyon sokszor ezt meg is lépik, úgymond idézőjelben a gyerekek, de azért természetesen kell hozzá egy kísérőszám. Az, hogy mikor lett nevesítve így, hogy a játékot terápiaként is lehet használni, az persze jóval későbbi, de nagyon sok előzményt tudnék mondani, meg sorolni, hogy igazából már a nevelés történeti előzményekben is elég sok hivatkozást találhatunk erre, hogy a játékot már fejlesztő eszközként, már szinte terápiás eszközként alkalmazták, kezdve a különböző ókori nevelési rendszerekben, Platónra vagy Arisztotelészre gondolunk. Aztán, hogy egy picit tovább megyünk Rousseaura, akkor ő már kifejezetten tudatosan a szabad játékot, meg a játékot nagyon jól alkalmazta. A későbbiekben pedig szintén különböző nevelési rendszerekben, Montessori rendszerébe, vagy Fröbel rendszerébe, aztán az óvodapedagógia, meg a reformpedagógiák módszereibe került be, de még nem annyira tudatos szándékkal, ami a mai játékterápia, és itt ezt így kombináltan is mondanám, nem csupán játékterápia, hanem játékdiagnosztika és játékterápia. Igazából ez így, hogy játékterápia és játékdiagnosztika, azt a múlt század elején, hát persze Freud már foglalkozott gyerekekkel a Kisháns esetét, amikor leírta, de ő ugye inkább felnőtt pszichoanalitikus volt, de 1921-ben Hermine Hug Helmut volt az első pszichoanalitikus, aki a játékot terápiás formaként használta, tehát analitikus kezelésekben, és őt követte két nagyon ismert név, a játékterápia, illetve az analízis, meg az analitikus gyermekterápia történetében. Én egyébként analitikus gyermekterápia képzést végeztem. Tehát a szívemhez közel áll ez a dinamikus szemlélet, amely a gyerekek lelkébe kíván látni, tehát a tudattalan rétegekre is. És ebben Anna Freud, illetve Melanie Klein volt az a két úttörő, aki a játékot terápiás célokra kezdte el használni. Én kiemelném Rogers-t, aki ugye a személyközpontú terápiának az atya, mert ő volt nagy hatással Virginia Exlinre, aki kidolgozta a nem direktív gyermekközpontú játékterápiát a 50-es, 60-as években. Tehát ez még egy olyan nagy mérföldkő, amely nagyon nagy hatással volt az összes játékterápiára, és 82-ben alakult az első játékterápia szövetség Amerikában. Nálunk nem igazán ismert ez a módszer így önmagában, és nemzetközi viszonylatokban, és ez az én szemléletem is, meg hát a meghatározás is, hogy tulajdonképpen ez egy mentálhigiénés módszer, és ilyen jellegű végzettséggel rendelkező emberek alkalmazhatják. Tehát nem kifejezetten pszichoterápia, de ha valaki éppen pszichoterapeuta végzettségű, akkor ő is alkalmazhatja, de beépítheti a munkájába, és alkalmazhatja gyógypedagógus, pszichopedagógus, akár pedagógus, vagy mentálhigiénés végzettségű, vagy szociális végzettségű szakember is.
Önnek mi a benyomása, a tapasztalata, hogy főleg egyéni, vagy inkább csoportos foglalkozásokon hatékony igazán a játékterápia a gyerekeknél?
Alapvetően egyéni játékterápia van. Csoportos az kevésbé, de hát talán a gyermekpszichodráma tekinthető egy csoportos játékterápiának. De kifejezetten a játékterápia az inkább egyéni, illetve és a nemzetközi ajánlások úgy írják, hogy 3 és 12 éves kor között ajánlott leginkább. De a bizonyított eredményei is vannak, tehát bizonyítottan hatékony, és ezek a kutatások, vizsgálatok leírják, hogy akkor hatékonyabb, hogyha a szülőt is sikerül bevonni. És többféle ilyen játékterápia van, és ez a gyermekközpontú játékterápia, amit említettem, az tulajdonképpen kiegészülhet ugye a családközpontú szemlélettel, amit én is alkalmazok.
Erről meséljen nekem egy kicsit részletesebben, amikor családokkal foglalkozik. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Alapvetően már van valami probléma a gyermekkel, tehát valamilyen oka van, hogy viszik a gyermeket. Mi a kezdet? Tehát miért keresik fel önt elsősorban a családok?
A játékterápia elsődleges ajánlása az kifejezetten az érzelmi és viselkedés zavarokkal küzdő gyermekek számára valósult meg, és elsősorban alkalmazkodási, érzelmi, illetve viselkedési problémák, nehézségek, tehát pszichés problémák, pszichoszociális problémák, illetve nehéz élettapasztalatokkal rendelkező gyerekek, ezt most egy kicsit körülírtam, hogy leginkább a traumatizált gyerekek tartoznak ide, akiket akár családon belüli erőszak, krízisek, különféle traumák is értek. Tehát ez a két nagy csoport, és ezen belül, ugye a pszichés nehézségeken belül, ami az érzelmi és viselkedési problémákat, zavarokat öleli fel, egyrészt lehetnek olyan jellegű tüneti megnyilvánulások, hogy a gyerek inkább magába folytja a problémáit, ezt nevezzük internalizáló zavaroknak, tehát inkább szorong, depresszív, lehangolt, gátolt, nagyon nehezen fejezi ki az érzelmeit, a nehézségeit, a félelmeit, haragját. A másik csoport meg ugye, amelyik kifelé fordítja a problémáit, ezért nagyon látványos, és sokkal korábban észre is veszi a környezet, mert a gyerek támad, agresszív, magatartás zavarok vannak, nyugtalan, nem tiszteli a tekintélyt, lázad és hasonlók, illetve ezeknek a kombinációi lehetségesek. És ezeknél a nehézségeknél egyrészt megközelítjük a gyermeket, és megkínáljuk magával a játékkal, amiben saját magát is kifejezheti, vágyait és emlékeit is, tudatos meg nem tudatos problémáit is, élményeit, olyan élményeket, amik lelki sérülést okoztak neki, vagy megoldatlan konfliktusok, és ezeket tudja megélni, kifejezni és lereagálni a játékterápiában, és ebben értő kísérője a játékterapeuta, és én szerintem akkor lesz hatékony, de a szakmában ebben különböző nézőpontok vannak, illetve különböző arányok, hogy ki mennyiben foglalkozik a szülőkkel, vagy sem. Én nagyon erőteljesen foglalkozom a szülőkkel, tehát azt gondolom, hogy a szülő konzultáció rendkívül fontos, hogy amit sikerült megismerni a gyermekjátékának a megfigyeléséből, és ez ugye a játékdiagnosztika, tehát hogy ő milyen nehézségekkel küzd, mik azok a konfliktusok, problémák, stresszek, traumák, mik azok a környezeti nehéz ható tényezők, amikkel nem bír megküzdeni, vagy nagyon birkózik vele, de nagyon nehezen sikerül neki. De hát ugye ezek zömében külső hatások, amiknek változniuk kéne. Mert hiába alkalmazkodik egy gyerek egyre jobban, legalábbis én azt gondolom, nem mindenki gondolja így, hogyha a környezet közben nem változik. Ezért nagyon fontos az intenzív szülőkonzultációs munka. Az én módszeremben pedig még a szülőt is az esetek többségében bevonom magába a játékba is. Tehát, hogy hárman játszunk a gyermek, a szülő és a terapeuta, és utána a szülőkonzultáción ezt meg is vitatjuk, megbeszéljük, illetve esetenként vissza is nézzük, amikor kis videókat sikerül készítenem, és így próbáljuk átdolgozni.
Milyen eszközt használ itt báb terápiára, vagy kicsit ilyen társasjátékos terápiára kell gondolnunk? Hogyan képzeljünk el egy ilyen játékterápiás foglalkozást? Tehát mi a játék rész?
Különböző nézőpontok vannak ebben is, meg különféle játékterápiák vannak. Ugye a non-direktív, meg a direktív, meg kettőnek a kombinációi, meg az eszköz használatot illetően is elég sokféle a variáció, amiket én használok és mutatok a kollégáknak a vadaskerti játékterápiás képzéseim során. Az az én kis játékterápiás szobám, amiben tulajdonképpen mindenféle játékszer van, mert azt gondolom, hogy kell, hogy valamilyen játék személyesen megszólítsa azt az gyereket, aki oda belép, és azt ő fogja tudni eldönteni, hogy ő mivel tudja kifejezni a belső lelki folyamatait, konfliktusait, lelki világát, élményeit, és minden egyebet, amit meg akar velem osztani, mint terapeutával. És hát néha nagyon érdekes dolgok vannak, mert nem feltétlenül a bábokhoz nyúl egy gyerek, hanem lehet, hogy a kockákhoz, és abból is kialakul valami olyasmi, ami néha katartikus, meg megdöbbentő magából az építésbe, vagy akár dominózás is volt már ilyesmi. Tehát nagyon sokféle játékot tartok, szerepjátékokat is, mindenféle gyakorlójátékokat, építőjátékokat, szimbolikus játékokat, didaktikus játékokat is, társasjátékok, puzzlék, meg kis állatok, meg babák, meg babaház, meg mindenféle van. És kiemelném, speciálisan a játékterápiában fontosak bizonyos típusú felszólító játékok. Az én készletemben így úgy alakult, hogy valamelyik kisgyerekkel így undorító játékoknak neveztük el, vagy undorító állatoknak az egyik állatos dobozt, ilyen kis gumi, illetve műanyag állatok vannak benne, mindenféle rovarok, kígyók, csúszómászok, patkány, meg mindenféle ilyesmi. És hát volt már olyan kisfiú egyébként, hogy hirtelen most ő jut eszembe, akinek mondta az anyukája, hogy gyakorlatilag nem mer kilépni a házuk kertjébe, annyira fél a mindenféle bogaraktól, rovaroktól, pókoktól, mindenféléktől. Akkor megmutattam neki ezt a dobozt, tehát nagyon félve nyúlt, és nagyon tolta volna el magától. De aztán elkezdtem így játékosan, persze viccesen így rádobálni, és ebből kerekedett egy nagyon jó kis játék, és egyre inkább ő is ebbe belement, és persze visszadobált, és akkor sikítozunk meg minden, és utána egy-két héttel mondta anyuka, hogy kimerészkedett a kertbe már a gyerek. Tehát ez nagyon érdekes volt, meg ugye agresszív játékok, mert az agresszióval nagyon-nagyon sok esetben dolgunk van, hát a két legfőbb ugye a szorongás és az agresszió, de az elfojtott agresszió kifejezése az elég domináns a játékterápiában. Gyakran ezzel küszködnek a gyerekek, mert ugye haragszanak a felnőttekre, például a szüleikre, de ezt nem merik, nem tudják, nem akarják kifejezni, mert félnek elég sok mindentől, például, hogy elveszik a szüleik szeretetét, vagy akár megsemmisíthetik az indulataikkal őket, és akkor ezek ott belül munkálkodnak bennük, mint egy kis vulkánban, amelyik időnként ugye kitör, és akkor jön az, hogy hát úristen, hogy viselkedett ez a gyerek. De senki nem nézi, hogy ő belül a kis lelkében milyen nehézségekkel küzdik, és hogy tulajdonképpen segítséget kérne ebben. Mert játékterápiában pedig szabadon mindent lehet, persze nem minden, csak egy határig, mert pont az agressziónál nagyon sokat szokott segíteni a gyerekeknek, hogy azért a terapeuta egy határt, egy korlátot állít erre. Fizikai bántalmazás azért nincs, de mindenféle más egyéb módokon ki lehet fejezni ezt az agressziót, meg haragot, meg elfogadjuk ezt az érzést.
Egner Bernadett pszichopedagógus, gyermekterapeutát hallották. A beszélgetést a jövő héten folytatjuk.
Családi Hét. Az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Egyre több család csatlakozik társas játékklubokhoz, ahol személyre szabottan segítenek a legmegfelelőbb játékok kiválasztásánál. A rendezvények, találkozások szüneteltetésének idején is fontos volt, hogy a közös játék ne maradjon el. Beszélgető partnerem Karcagi Péter, a Családi Társasjáték Egyesület elnökségi tagja, akit először a legaktuálisabb témáról kérdezném. Ugye a társasjátékozásnak a közösségfejlesztés is az egyik fő célja lehet, illetve hogy együtt legyünk. Ez a jelenlegi helyzetben most már jó pár hónapja sajnos nem valósulhat meg. Mit tud tenni ilyenkor az egyesület a tagjaiért, illetve azokért, akik nagyon szeretnek társasjátékozni, vagy most kaptak karácsonyi ajándékként, és most ismerkednek a társasjátékokkal? A jelenlegi helyzetben hogyan tud működni az egyesület, illetve a tagok, hogyan működtek önök együtt?
Valóban a társasjáték szóban magában is benne van a társaság kifejezés, és az egyesületünk pont ezért jött létre, hiszen olyan tagokat fogtunk össze, akik szeretnek társasjátékozni, együtt játszani, és ebben a vírusos helyzetben mondjuk így, ez meglehetősen megnehezedett. Jelenleg nincs is rendezvényünk, nem tartunk külön összejöveteleket, viszont szerencsére az elmúlt évek alatt elég sok olyan kisebb csoport, család kapcsolódott az egyesületünkhöz, akik önmagukban is játszanak, tehát tulajdonképpen egyfajta beindítója vagyunk ennek a folyamatnak, és szerencsére a társasjátékozás egyre népszerűbb, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek és a fiatal korosztály körében is.
Illetve gondolom, hogy az egyesület azért figyeli, hogy milyen tendenciák vannak a társasjátékoknál. Ajánlgatják-e a családoknak, a résztvevőknek, az egyesület tagjainak, hogy milyen társasjátékokat érdemes egyáltalán használni, mik most a tendenciák, mik a népszerűek?
Jellemzően figyeljük a tendenciákat, figyeljük az új megjelenéseket. Minden egyes tagunk lényegében egy nagy játékos, egy gamer, ha úgy tetszik. Ezt a szót szokták használni, amikor valaki szenvedéllyel szeret társasjátékozni, vagy valami más játékkal játszani. És mindenki egyénileg is nyomon követi az új megjelenéseket. Természetesen egymásnak is hírt adunk erről. És nyilván, hogyha olyan rendezvényen tudunk részt venni, vagy megrendezünk, akkor a minket követőket, a vendégeinket is tájékoztatjuk. De azért általában elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években, sőt most már mondhatom évtizedekben megjelent játékokból mindig lehet találni olyan gyöngyszemet, olyan igazán élvezetes társasjátékot, ami nem évül el, hanem ha valaki új érkezik, akkor neki nagyon nagy szeretettel ajánljuk, és szinte minden esetben betalál. Tehát van egy mondjuk úgy megszokott repertoárunk, és ezen fölül, ha új megjelenés érkezik, akkor azt is ajánljuk az embereknek.
Hogy kell elképzelnünk egy ilyen családi társasjáték egyesületi munkát, egy ilyen klubtevékenységet?
Mi magunk inkább ilyen gamer baráti társaságokkal jöttünk össze, viszont rájöttünk, hogy mi a tudásunknak és a tapasztalatunknak segítségével be tudunk tanítani bárkit, akár családokat is, és ráadásul ki tudjuk választani azt, ami nekik a legjobb. Ebben szerintem elég jó eredményt tudtunk felmutatni. Egy esemény nagyjából úgy néz ki nálunk, hogy megnyitjuk a rendezvényt, mindenki akkor jön, amikor szeretne, és ott leülnek játszani. Hogyha segítség kell egy játék betanulásához, abban is tudunk segíteni, abban is partnerek vagyunk, hogy elmagyarázzuk a játékszabályt. De nagyon gyakran beülnek egy olyan asztalhoz, ahol éppen indulóban van egy játék. És utána, amikor ennek vége van, akkor mennek a következőhöz, vagy hogyha valakinek ennyi ideje volt egy napra, akkor elmegy a rendezvényről.
Mit lehet elmondani ma, így a magyar családok, a felnőtt lakosság, gyerekek körében? Gondolom, hogy más lesz majd a válasza, de hogy milyen társas játékok a legnépszerűbbek? Mi az, amit nagyon-nagyon szeretnek az emberek?
Ezt meglehetősen nehéz kategorizálni, de azért egy próbát azért teszek. Nagyon sokan keresik azokat a játékokat, amelyek viszonylag pörgősek, gyorsak, nagy létszámmal játszhatók. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész család le tud hozzáülni, de nem tart túl sokáig. Nagyon elcsépelt dolog, ez a rohanó világban élünk, de ez valójában ebben a vonatkozásban, ezen a területen is megjelenik, hogy szeretik az emberek azokat a játékokat, amik gyorsan, pörgősen élményt nyújtanak. Úgyhogy talán ezek a legnépszerűbbek. Nyilván, hogyha kisebb gyerekhez, vagy kisebb gyerek van a családban, és oda keresnek játékot, akkor az is szempont, hogy számára érthető legyen, tehát ne legyen túlságosan komplex. És aztán mindig vannak azok, akik egyre jobban bele tanulnak abba, hogy milyen játékok vannak, azoknak milyen a játékszabálya, ezeket is szokni kell, és eljutnak arra a szintre, hogy egyre komolyabb játékok érdeklik őket, és szép lassan, nem mindenkiből, de természetesen sok emberből szép lassan gamer lesz. A gamerek már sokkal inkább a hosszú játékokat, a gondolkodós, a stratégiázós játékokat szeretik, és nem átalnak akár 2-3 vagy 4 órát leülni egyetlen játékhoz. Így aztán a paletta az elég széles.
Az oktatás, illetve a képzés, az mennyire cél az egyesületnél? Értem most a kérdésemet úgy, hogy mondjuk iskolákba esetleg elmennek-e, ott beszélnek-e erről a klubról, erről az egyesületről, hogy itt ez zajlik?
Néha keresnek nálunk fejlesztő, oktató játékokat. Mi azt szoktuk mondani, hogy minden társasjáték fejleszt valamit, valamilyen kompetenciát, valamilyen tudást kevésbé, azok már egy kicsit más területet érintő játékok, de minden esetre valamilyen csúnya szóval soft skill-t azt biztos, hogy fejleszt. Ez előfordulhat, hogy a reakcióképességet fejleszti, lehet, hogy ügyességet fejleszt, lehet, hogy stratégiai gondolkodást, egyszerűen csak számolás, nagyon sok játékban kell számolni. Van, amikor logikai érzéket fejleszt, és így tovább, és így tovább. Direktbe iskolákat még nem kerestünk meg, illetve ha volt is erre példa, akkor... Nagyon jó fogadtatásunk volt, de nehéz megtalálni azt az időpontot, amikor az iskolában szerepelni tudunk a játékokkal. Illetve gyakran hívnak minket különféle ilyen családi napokra, akár cégekhez, akár pedig önkormányzatokhoz, falunapra és hasonló eseményekre.
Karcagi Pétert, a Családi Társasjáték Egyesület elnökségi tagját hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió Családi Magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják holnapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!